Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor. Negyedik rész. A polihisztor görög eredetű szó. Azt a tudóst hívják így, aki minden tudományban jártas. Mindegyikhez egyformán ért. De egy polihisztornak is lehetnek kedvenc kutatási területei, és ez alól nem volt kivétel Herman Ottó sem. A rovarta mellett különösen a madártan, az ornitológia érdekelte. Lenyűgözték, és fáradhatatlan lelkesedésre késztették a madarak viselkedésének titkai, csodái.
Mit köszönhet az ornitológia Herman Ottónak?
Azt lehet mondani, hogy Magyarországon ő csinált ebből igazán tudományos tudományt. Amikor 1891-ben megszervezte a második nemzetközi ornitológiai kongresszust, akkor azt több éves munkával előzte meg. Azt akarta, hogy olyan legyen ez a kongresszus, amilyet még soha madarászok nem láttak, és ez sikerült neki. Megszervezte Magyarországon a madárvonulás kutatását. Egyidejűleg számos helyen szakemberek plusz az erdészek segítettek abban, hogy bizonyos fajok az érkezését, távozását dokumentálják, óriási adattömeg gyűlt össze, és ezt kiadták 91-re, tehát a kongresszus résztvevői készhez kapták, és mindenki elámult, és onnan kezdve Magyarország ott volt a madártani térképen, addig semmit nem lehetett tudni a hazai
fajnak. Statisztikai adatokat tudta alátámasztani a korábbi tapasztalati megfigyeléseket?
Hát igen, megfigyeléseket, rengeteg megfigyeléssel, komoly megfigyeléssel, és akkor innen már csak egy lépés vezetett oda, hogy javasolta, hogy hozzák létre a Magyar Ornitológiai Központot, ami 93-ban létre is jött, és hát onnan kezdve élete végéig ő ennek igazgatója volt.
Ez egy gyönyörű ugyartyúk.
A mi számunkra azért óriási jelentőségű, mert Herman Ottó életművéből a madártani rész az 1956-ban elégett, amikor az állattár épülete egy gyújtóbombát kapott, és a óriási károk támadtak benne. Tehát ez egyetlen olyan preparátum, amit mi Herman Ottótól őrzünk.
És hát saját kezével készített.
Amit ő készített, igen, még egész fiatalon. Igen. És hát a felirata sem akármi, azt mondja, kitömte Herman Ottó a 60-as évek elején, és atyámnak adta. Ez volt az első kitömött madár, melyet láttam. Aki ezt írta, Csernel István, az édesapa Csernel Kálmán, akinek a fiatal Herman Ottó rengeteget köszönhetett, egy komoly támogatója volt, és aki segített neki abban, hogy a madár tömésben már jártas fiatalember életében először egy fizetett álláshoz jusson, a Kolozsvári Múzeumnak a úgynevezett konzervátora lett, és hát ott tökéletesítette a madártani ismereteit és a preparátori ismereteit. Ez a fiatal ember, Csernel István, később a legnagyobb magyar madártani kutató lett, és ő jelentette meg azt az 1000 oldalas monográfiát, ami az első komoly feldolgozása volt Magyarország madárvilágának. Na most ennek a könyvnek lett aztán egy következménye. Herman Ottó úgy találta, hogy ez a nagyon komoly monográfia, ez nagyszerű, csak éppen senki nem olvas el 1000 oldalt, ez túl sok, túl száraz, túl tudományos. Úgyhogy neki ült, és ő megírta a Madarak hasznáról és káráról című könyvét, amely viszont életében 4 kiadást ért meg. Az egy akkora bestseller lett, hogy egyszerűen senki nem értette, hogy hogy lehet állatokról olyan könyvet írni, hogy mindenki el akar olvasni. Mai napig újra és újra kiadják, és nagyon népszerű. És hát a könyv végén ő ugye végig emlegeti az egyik madárról, hogy hasznos, másikról, hogy káros, de a káros madárról is a seregéről elmondja, hogy a szőlőben ugyan káros, de a seregé megeszi ezt, azt, egész életében rovarokat eszik, segít a gazdának, csak az a pár hét, amikor a szőlő érik, akkor káros a mi számunkra.
Régi mondás, de igaz mondás, hogy egy alkotás igazi jövőjét, jelentőségét, az, hogy vajon valóban betörté hivatását, sokszor az igazolja, hogy túléli alkotóját. Tehát azután is fönnmarad, de azután is jól működik-e, hogyha már nem az vezeti, aki egykor létrehozta. Nos, Herman Ottó gyönyörű alkotása a Madártani Intézet nagyszerű vezetőt kapott alapítójának halála után, Csernel Istvánt. Azt a Csernel Istvánt, aki ez nagyon szoros, mély baráti kapcsolat, nem csak szakmai, hanem szoros emberi érzelmi kapcsolat is fűzte Herman Ottót, hiszen a Csernel családból származott, annak a Csernel Kálmán annak volt a fia, aki egykor ifjú korában az egyik legnagyobb segítséget adta neki. 1865-ben született Cserner István, és azóta követte Hermann Otto a fiatalember fejlődését, ő is tanította, oktatta, együtt tanulták megismerni a természet szépségeit, a vadászatokat. Cserner István aztán a vadártani, madárvédő munkában lett az egyik legszorosabb munkatársa Hermann Ottónak. És az emlékét nem csupán a hazai madár tani kutatások őrzik, hanem ez a gyönyörű kert is, ahol itt vagyunk, Kőszegen, a régi szőlőhegyen. 1896-ban itt vásárolt kis birtokot Cserner István, és nem csupán a madarakat itt gondozta, őrizte ebben a gyönyörű kertben, hanem igazi arborétumot hozott létre, igazi csodálatos fűvészkertet, amelyben az ültetés, a fák gondozásának öröme összekapcsolódott a kikapcsolódással, a természetben való családi együttléttel. Számos gyönyörű fotót ismerünk, ahogy az itteni kertben a család jól érzi magát, és hát nem csupán Csernerék maguk, hanem azok a barátok is, akiket meghívtak magukkal. És többek között természetesen Hermann Otto is, aki hát sokszor fölkereste itt őket, és nem véletlenül élvezte a fák és a kert sok-sok csodálatos ajándékát.
Az 1880-as években Hermann Otto megbízást kapott a Magyar Természettudományi Társulattól egy nagyszabású madártani munka megírására. Ám úgy vélte, ehhez a hazai anyaggyűjtés nem elegendő, hiszen madaraink egy része északról érkezik hozzánk. Így csak akkor rajzolhatunk teljes képet életükről, ha fölkeressük az északi madárhegyek tájait is.
Trondheim kis várerőt faláról, gyönyörű látvány tárul elénk. Látjuk a középkori városkát a Nitt folyó kanyarjában, és mögötte pedig kinyílik a fjord, a Trondheimi fjord, gyönyörű széles tükre. Nos, Hermann Otto jól ismerte ezt a látványt, hiszen leírja szép könyve az északi madárhegyek tájain egyik fejezetében, éppen a Trondheimi fejezetben, és Lendl Adolffal itt mászkáltak a környező dombokon, hogy rovarok után, madarak után kutassanak. De hogy kerül Hermann Otto Norvégiába? Nos, egy nagy titok nyomában őt a természettudós nagyon izgatta a természet egyik csodálatos, szinte korábban megmagyarázhatatlannak látszó jelensége, a madárvonulások szerkezete. Hogyan illeszkedik ez bele a nagy organizmusba? Hogyan működik ez valójában? Hogy lehet ezt megérteni? És fölismerte ő azt, hogy két nagy utazásra van szükség. Egy magyar ornitológusnak két nagy utat kell tennie. El kell utaznia délre, Afrikába, hogy megnézze, hol telelnek a mi nyári madaraink. És végül el kell utaznia északra, Norvégia, hogy ott megnézze, hogyan nyaralnak a mi téli madaraik. Először Berlinbe utaztak 1888. júniusának elején, ottani barátokkal, szakemberekkel tárgyaltak, majd Hamburgban hajóra jöttek, Hamburgból pedig Bergenbe érkeztek, Bergenben pedig a norvég postagőzösen. Ma már szinte nehéz is elképzelnünk, hogy milyen körülmények között hajóztak ők heteken át a norvég fjordokba, mindegyikbe beúszkálva, szinte minden posta állomást egyben meglátogatva, és a gyönyörű könyv az északi madárhegyek tájain, az többek között ennek az utazásnak a leírása, és ennek során futott be a gőzös azután a gyönyörű, széles, szélvédett Trondheimi fjordba is, ahol azután a várost meglátogatták. Persze nem csak Magyarország és a magyar madártani kutatások szempontjából fontos hely Norvégia, de itt Trondheim mellett egy kis parkban, ahol gyönyörű madarak úszkálnak körülöttünk, itt elmondhatjuk, hogy Norvégia egyben a világ ornitológiai kutatásai szempontjából is az egyik legfontosabb vezető ország.
A grundja, att vi har utanför kysten vår, som är ett väldigt stort avsnitt, med grunda områden långt ut till havs, där är det stor produktion. Och där är det rikt med näring för många sjöfuglar året runt. Och det här är också att vi har ett stort flott landskap i lavereliggande delar av Mittnorge. Där har vi gårdar och där är det stor produktion som också är viktig näring för träckande arter. Så att det kommer arter ifrån Europa fra Vortek, som skal opp til de arktiske områdene, opp til Svalbard, opp til nordlige deler av Russland, Kola. De går da gjennom Midt-Norge og er her en del under trekktiden. Både på kysten da, med vadere og andefugl, og med gjess som kommer inn i det her rike, produktive landbruksområdene våre. Og så fortsetter de opp til Tromsø og nordlige deler av Norge, og så går de opp til Spitsbergen og Russland og Kola. Ja. Så han gjorde nok rett når han besøkte Trondheim og Tromsø, Otto. Ellers så er Midt-Norge rikt på ulike typer natur, fra kysten og lavlandet som jeg snakket om, til rike våtmarksområder som elva her med gjess og med svaner og spesielt mye hender, til skogområder, dype skoger. Taigan slutter jo i Norge. Så den russiske taigan kommer inn i Norge og slutter her. Så vi har en del taigarter, østlige arter, og så har vi fjellarter i høyfjellsområdene våre, som er også spesielle europeisk sammenheng. Sånn at det her store mangfoldet av naturtyper, det gjør det her området i Midt-Norge veldig interessant for oss som er ornitologa lokalt her, men også for besøkende fra Europa. Så det kommer mange fra Europa og andre deler av verden å besøke Midt-Norge nettopp på grunn av fuglerikdommen.
Herman Otto norvég könyvének Trondheimi fejezete. A mai élő régi nemzedéknek, mely még a régi közlekedési módok hatása alatt tanulta földrajzát, ez a város rendesen Dortheim germanizált név alatt jóformán az ismert világ végét, Európáért minden bizonnyal jelentette. Trondheim a nagyobb európai városok között fekvése szerint csak ugyan a legészakibb is, mert az északi szélességen Szentpétervárnál is 3 fokkal följebb van. Kiemelkedő épület, a kőépítésű, koronázási székesegyház. Olaf Trigrasson már 996-ban épített ide királyi lakot. De a tulajdonképpeni várost Szent Olaf alapította 1016-ban, és 1152-ben itt volt már az érsekség is. A város alapítójának hangva fölé építették a székesegyházat, részben román, részben pedig a gót stílus angol változata szerint. Mesél Trondheimről Herman Otto könyv egyik szép fejezetében. A vidék nyílt, a fjord nagy terjedelmű, város csinos. Valamennyi utca igen széles, minnyája egyenes, csapásban halad. A keresztezések derékszögben történnek, ez pedig nem újkori szabályozás, hanem a népi tapasztalás szüleménye. A tűzvész volt itt a tanítómester. A házak lakályosak, tisztaságosak, többnyire emeletesek, s noha a túlnyomó legnagyobb rész fából való, a gondos összerovás, a finom burkolat, s az olajfestékkel való jó mázolás szilárd külsőt kölcsönöz nekik. A városbeliek öltözetben semmi különöset nem tüntetnek föl, sem egy típushoz nem tartoznak, vannak szőkék és barnák, s a kettő között akad minden átmenet, de amiben azután megegyeznek, az valami sajátos vidámság és élénkség, mely legott fölébreszti a szimpátiát.
Vég
véget értek a Trondheim, szép napok, de még kicsit később indult a hajó, itt Herman Otto úgy döntött, ahogy írja könyvében, én vágytam egy kis népéletet is látni, így felkerestünk egy norvég kurtakocsmát, sör, hideg húsfélék, és jó norvég csípő sajt. Jó volt. A társaság pár matróz, néhány kispolgár és iparos. Az egyik asztalnál egy öreg hegedűs, tiszta hangon, igen egyszerű, hol bús, hol vidám norvég nótákat húzott. És hogy a vendégek észrevették, hogy az idegenek érdeklődnek ez iránt, mind más meg más nótákra bíztatták az öreget, és végre kiállott a kocsmáros is egy pompás hegedűvel, melynek feje oroszlán fejet ábrázolt, és a maga nevében tökéletes faragvány volt, és elkezdődött a versenyhegedülés, mely rögtön eszembe jutott a finneknél egykoron vívott rúna illetnést, melynél két dalnok oly módon versenyez, hogy a mester végénekli a strófát, melynek utolsó szavát fölkapja a társa, bevégzi azt, majd kezdettől fogva megismétli az egészet. Ez a hegedű verseny is így folyt le, és nem volt a hévnek minden nyoma nélkül való. Úgy látszott, a verseny végig improvizáció volt. Az emberek igen vidámak és nájusak voltak, és az egész mulatozás igen jámbor lefolyású volt. Jól éreztük magunkat. Szakadó esőben indultunk a paplak felé, írja Herman Otto norvégiai úti könyvében, és útközben tudtuk meg, hogy a pap sajnos nincs odahaza, valami egyházi gyűlésen tartózkodik, és csak 4-5 nap múlva jő haza, nekem pedig csak 24 órám volt. Megvallom, nagy elkeseredés vett erőt rajtam, de Várdő szigetének tekintélyes polgárai összegyülekeztek, köztük Dál, a SES monopólium kezelője, a norvég múzeumnak lelkes gyarapítója, és azt határozták, hogy fölkeresik a rendőrfőnököt, s megkérik, nyittassa ki a papi irodát. És a rendőrfőnök, ez az igen finom modorú, franciául kitűnően beszélő férfiú, valóban eljött velünk a paplakba, s a bab gazdaszonyának szörnyülködése dacára kinyitotta az irodát, ahol azután mindenféle anyakönyveket raktak elém. Miért? Miért keresett anyakönyveket Herman Otto Várdő szigetén az evangélikus paplak irodájában? Nos azért, mert őt nem csupán a madárvonulások izgatták a nagy, gyönyörű norvégiai utazás során, hanem egyfajta tudománytörténeti rejtének is nyomába akart jutni, ugyanis két kiváló magyarországi tudós, Helmiksa csillagász és Sajnovics János, a nyelvész, jezsuita tudósok az 1760-as évek végén Norvégiába tartózkodtak, és megvádolták őket azzal, hogy mindenféle megfigyeléseik, úgy a csillagászati, mind a nyelvészeti megfigyelések csak koholmányok, sose voltak ők ott valójában. Ám az 1805. évi a manyakönyvben Herman Otto a következő bejegyzést találta. A nemes és nagy tudományú császári asztronómiai professzor Helmiksa úr kívánságára, ki legkegyelmesebb úrunk s királyunk 7. keresztély költségén 1768 év őszén ide küldetett, s ugyanazon év október 11-én meg is érkezett, s itt áttelelt, s addig tartózkodott, míg 1769. év június 3-án a Vénusz csillagnak a nap előtt való elvonulását meg nem figyelte, s a következő tőle magától származó jegyzés van ide bevezetve, melyhez az ő részéről az a kérés járult, hogy a hivatalbéli utódok valahányszor új anyakönyvet szereznek, újra bévezessék, és ezért van az, hogy ám a férfiú szavait ideiktatom. Tehát az történt, hogy a pap 1805-ben átmásolta Helmiksa 1769. évi megjegyzését. Herman Otto tehát megtalálta a két tudós jelenlétének nyomait, bizonyosan lehetett tehát állítani, hogy nem volt koholmány az, hogy ők Norvégiában jártak, és nem csupán az nem volt koholmány, hogy ott nagyszerű csillagászati megfigyeléseit Helmiksa, a selmezbányai születésű kiváló tudós, a bécsi csillagda igazgatója megtette, hanem bizony Sajnovics János is a terepen vizsgálta a lapnyelvet, és azok a tudományos megállapítások, amelyeket ő ezzel kapcsolatban megszerzett, ezek valóban a magyar nyelvtudomány fontos eredményei, ahogy Herman Otto írta, Sajnovics eredménye föllázította ellene magyar kortársait, mert sértette büszkeségüket, sőt, lüktet ez még ma is. márpedig az összehasonlító nyelvészet ma Sajnovicsnak ad igazat. S már akkoriban is ő tudományos alapon vitatta mindazt, amit ellenesei csak érzelmi alapon utasítottak el, s utasítanak vissza. Tehát valóban a magyar nyelv finnugor rokonsága, az Sajnovics kiváló kutatáson is alapszik, bár tegyük hozzá, hogy számos német tudós már korábban felfigyelt arra, hogy az északi népek, a finnek, az észtek nyelve, az bizony rokonságban lehet a magyarra. Tehát Hermann Otto nem csupán egy elsőrangú, ragyogó, kiváló tudós volt, de kiváló tudós kollega is volt, aki a más kiváló magyar tudósok teljesítményét tisztelve, szeretve és hozzájárult ahhoz, hogy ezt a rejtét ma már világosabban lássuk. És ezért a tromszői, norvégiai madártani megfigyeléseket kiegészítette a Várdő szigetén való tudománytörténeti kutatással. A tudomány lényege az új eredményekhez való alkalmazkodás, az új eredmények fölismerése és újabb összefüggésekből a bemutatása. Tehát a tudomány anyaga az folyton változik. Ezért furcsa is az, hogy hogyan lehet, hogy egy természettudós, aki már 100 éve meghalt, annak az életművel mégis ennyire eleven, ennyire él, hogy nem csupán a nyelve fantasztikus, nem csupán az ábrázoló képessége, hanem a szemlélete is számunkra ma is érvényes. Most ennek az az oka, hogy Hermann Otto munkássága nem egyszerűen egy elmélethez igazodott, hanem egy olyan mély felismeréshez, az élővilág működése, olyan alapvető törvényszerűsége felismeréséhez, ami Charles Darwin nevéhez kötődik, az evolúcióhoz, a természetes kiválogatódás elméletéhez. És így azután ennek az elméletnek a tudományos igazságként, a valóság elemeként való felismerése, ez a mély tudománytörténeti igazság, amiben mi is benne élünk, ez ad örök korszerűséget Hermann Otto életművének, és ezért érzékel azt, hogy a csodálatos nyelv és a nagyszerű teljesítmény mögött egyben a természetről való igaz beszéd is szól hozzánk. Darwin felfedezéseinek magyarországi népszerűsítéséért nagyon sokat tett a Magyar Természettudományi Társulat, ez az 1841-ben alapított nagyszerű civil egyesülés, mérnökök, orvosok és természetesen társadalomtudósok és történészek is részt vettek a munkájában, és 1901-ben kapta meg ez a nagyszerű intézmény ezt a gyönyörű épületet, amelynek falán Sződi Szilárd szép domborművét láthatjuk magára Darwinban. Mert a darwini igazságok terjesztésében ez az egyesület éppen Hermann Otto segítségével is nagyon sok nagyszerű erőfeszítést tett, és Hermann Otto éles tollával küzdött azért, hogy Darwin elmélete minél nagyobb elterjedtséget kapjon Magyarországon. A 19. században Angliát a világ műhelyének nevezték, nem véletlenül, hiszen az ipari fejlődés, a tudományok előrehaladása és a világhatalmi helyzet együtt valóban Angliát tették azzal az országgá, ahol a legelőbbre járt az emberi civilizáció akkoriban, és hát nem véletlenül, hogy a nagy Széchenyi István is ezért Angliát tekintette a magyar fejlődés példaképének. De nem csupán iparról és hatalomról van szó, hanem tudományról is. A tudomány filozófia 17. századi eredményei után a 19. században születik meg Angliában az az elképzelés, az a tudományos fölismerés, fölfedezés, amely Wallace, Lyell és mások művei alapján Charles Darwin elméjében és műveiben öltött testet, az a felismerés, hogy hogyan alakult ki a világon az élőfajok fantasztikus változatossága, hogyan is működik a természetes szelekció. 1859-ben született meg a látott napvilágot a nagy mű, a fajok eredete, és pillanatok alatt hatott Magyarországon is. Róna Jácint, a neves, kiváló bencés tudós már Londonból tudósította róla a magyar közvéleményt, és már 1872-ben Darwint a Magyar Akadémia külső tagjának választották.
A szepesi német származású, felnőtt korára tudatos döntéssel magyar hazafivá váló Hermann Otto legfontosabb politikai iránytűjének a Torinóban élő Kossuth Lajost tekintette. A természettudományok iránt erőteljesen érdeklődő száműzött kormányzó nagy lelkesedéssel olvasta a pókokról szóló könyvet, és ettől kezdve örömmel támogatta fiatal barátja politikusi működését is. Amikor 1892-ben Hermann nem jutott be a képviselőházba, ezt Kossuth Magyarország szégyenének nevezte.
A világ vízája, a történelem, a képviseletelen. Legyenek a szentetek, megáldottak, korraikban felemeikben, a fontszabadság is felének legjobb áldásban haladom ki valóságon keresztül. Engem kirendoltatok meg a magyar gondosak korába, engem a prógrafatóban a szélzenükre korunkban, a fontalasságot remélem a kátorban. Akik a mennyei kitagadok, az a felegyűjtve a karjaimat.
1893-ban Hermann Otto feleségével együtt útra kelt, és Észak-Itáliában újra fölkereste politikai példaképét.
1861-ben költözött Kossuth Lajos Torinóba, és 33 évig élt itt, és beszállt jó karban tartotta magát. A város polgáraival keveset barátkozott, de nagyszerűen érezte magát a környező hegyekben. Legkedvesebb kiránduló helye, a Superga Bazilika csúcsa volt. Itt egy gyönyörű barokk templomot látunk, az olaszszá váló egykori francia hercegi család, a Savoya család temetkező helyét. Az olaszok persze nem csupán azért keresik föl ezt a helyet, hogy kegyelet emlékezzenek az uralkodó családra, hanem azért is, mert gyönyörű természeti környezet és lenyűgöző kilátás nyílik a városra, Torinóra, amely még ma is őrzi egykori római saktábla szerkezetét, az egykori kastrum, katonai tábor alaprajza, még a modern világban is alkalmas arra, hogy a modern élet kerete legyen. És mögötte pedig kinyílnak az Alpok völgyei, ahol nyaranta Kossuth kirándult és gyűjtötte a növényeket, herbáriuma, amelyet ma a Természettudományi Múzeum őriz, lenyűgöző olvasmány, hogy látjuk benne az öregember precíz kézírását, gyönyörű kaligráfiát, és azt a tudományos igényességet, hogy a latin neveket feltünteti, ez mint egy belevilágít annak az életnek a minőségébe, amelyet ő itt folytatott. Hermann Ottóék is, amikor őt meglátogatták, akkor feljöttek ide a Supergára, és élvezték Torino lenyűgöző látványát. Risorgimento Múzeum ebben a nagyszerű teremben állított emléket nem csupán az olasz 48-nak, hanem a közép-európai népek 1848-49-es küzdelmeinek, és a románok és a lengyelek mellett természetesen a magyaroknak is a legmodernebb azaz hordozókon is megjelennek a kor ábrázolásai, például a karikatúrák, amelyek különösen beszédesen világítanak bele az akkori konfliktusokba. Ugye Kossuth Lajos barátai, munkatársai is megjelennek, keverednek egymással a 48-as, az emigrációs erőfeszítések, de hát a célok azok tudjuk hasonlóak voltak. Teleki László, Klapka György vagy Ihász Dániel portréi mellett egy gyönyörű vitrínben egy 48-as egyenruha rekonstrukciót látjuk a jellegzetes kávébarna Attilával, és a honvéd fegyverek mellett két bot már Torino idős vendégére, az itt otthon találó és itt megtelepedő Kossuth Lajosra utal, hiszen nem csupán a forradalmi államférfi portréivel találkozhatunk itt, hanem Parlagi Vilma híres festményének egy másolatával is, ami már az idős, bölcs öregember, a fehér szakálló férfiút ábrázolja. Sőt, egy gyönyörű tárgy, kicsit közelebbről és még mélyebben mesél róla, egy olyan sapka, amivel ugye kopasz fejét takarta be, és rajta van egy névjegy Basso Arnónak, kezelő orvosának az igazolásával, hogy ez valóban egy olyan sapka, amit Kossuth, akit tábornoknak hívtak az olaszok, amit generálre Kossuth használt, és amelyről hát Kossuth megjegyezte, hogy szégyen és botrány, hogy neki kopasz újvoltára ilyen sapkákat kellett hordania. Ez az apró emberi mozdanat közel hozza azt a férfit, akivel Hermann Otto itt találkozott Torinóban. És a felesége, Borosnyai Kamilla Torinóba utaztak, hogy Kossuthtal találkozzanak. Érzelmeiket, hogy átélték ezt a nagyszerű utazást, Borosnyai Kamilla naplója őrizte meg számunkra. Arra kértem uramat, hogy Kossuth lakását kívülről is megnézhessük, mert mióta megérkeztünk, eddig soha nem ismert izgatottság uralkodott rajtam. Életem egyik legfőbb vágya a teljesülés küszöbén állott, látni fogom azt, akire gyermekkorom óta megszoktam imádkozva gondolni, Magyarország megváltóját, Kossuth Lajost. Elmentünk hát a Via dei Mille háza elé, amely ablaksorával egy szép szökőkutas virágos parkra nézett, és aztán feltekintettünk a házra, és az ablakok mind tárva voltak. Uram megmutatta a Kossuth dolgozószobájának azt az ablakát, melynél dolgozni szokott. Láttam a lámpát, mely íróasztala fölött függött, mely annyi magasztos gondolat születésére vetett világot, láttam a nagy üveglapot, mely alakját a léghúzattól megóvja, az asztalnál dolgozik. Egymásra támaszkodva álltunk, én és uram a megőszülött kertben, s állítattal néztünk föl hozzá sokáig némán. Nem tudom, mi ment végbe bennem, lábaim megroskadtak, és zokogva omlottam egy kerti padra. Nem csak Hermann Ottóné, Borosnyai Kamilla élt át ezt az élményt, azóta bizony magyar emberek százai is, mert szent helye számunkra, és a kegyelet ma is őrzi az emlékét. Sőt, nem csak nekünk, az olaszoknak is roppant fontos, hiszen például az a gyönyörű emléktábla, amely Kossuth lakásának ablakai mellett ma is látható, olaszul beszél róla, olasz barátaink állították az 1890-es években. De hát a magyarok is megbecsülik ezt a helyet, hiszen a gyönyörű park az Aiuola Balbo sarkában egy nagyszerű szobor áll, Damkó József alkotása, amelyet a ceglédi százas küldöttség, az egykor Kossuthot látogató ceglédi polgárok örökösei állították az 1930-as években. Nos, ott ült ő, görnyedezve a 90 év s a munka súlya alatt. Baljával egy nagyító üveget tartott a papír fölé, amelyre jobbkeze sűrű, apró betűket rakott egyvégtében. És aztán nem is tudom, hogy jutottunk a közelébe, kit ölelt először, mit mondott először, sírtam, zokogtam, csókokkal omlottam áldott kezére, néztem hosszan jóságtól sugárzó, derült kék szemébe, mely szeretettel pihent hol rajtam, hol az uramon. És hogy Kossuth hogyan tekintett Hermann Ottóra, ezt is a napló gyönyörű sorai őrizték meg számunkra. Így szólt az asszonyhoz, kicsit tréfásan. Szeretem az ön Pele bácsiját, úgy, ahogy senkit Magyarországon. Tudom, nem azért jöttek ide, hogy ezt tőle meghallgassák, de én nagyra, igen nagyra becsülöm Ottó nagy tudását, jellemét és a hazafiságát. Még ma is sok butaságot lehet arról olvasni vagy hallani, hogy milyenek voltak az emigráns Kossuth pénzügyei. Pedig ez egy egyszerű tudományos kérdés, a forrásokat pontosan ismerjük. Ahogy elindult a török határ felé, attól kezdve szinte minden fillér dokumentálható, amit ő keresett, illetve amit költött. Nos, öregkorára úgy gondolta, hogy az a felolvasói és újságírói jövedelem, amit ő Angliában szerzett, az elegendő kis tőkét képez ahhoz, hogy ebből tisztes polgári életet élhessen, sőt, arra is még lehetősége volt, hogy itt Torino környékén egy házat vásároljon. A világtörténelem első nagy pénzpiaci válsága, az 1873-as tőzsdekrak azonban tönkretette Kossuth értékpapírjait, a háztól meg kellett válnia, és beköltözött ide Torino belvárosába, és egy bérlakásban élt. Az adósság azonban roppant mód nyomasztotta, hiszen 16 ezer forinttal tartozott skóciai barátainak. Mit lehet tenni? Hogy lehet ezt megoldani? Az öreg ember egyre inségesebb, egyre nyomorultabb körülmények között élt, és a fiaitól nem akart elfogadni segítséget, azt mondta, odáig nem süllyedhet, hogy a gyerekeinek kelljen őt eltartani. És végül a barátok, és többek között Hermann Ottó találták meg a megoldást, Kossuth iratait és könyvtárát meg kell vásárolni a Nemzet. A Nemzeti Múzeum számára, és ez az összeg, ez a nemzeti közagazkodási összeg, amit mintegy meg kell kérni a nemzet lakóitól, tagjaitól, a nemzet tagjaitól, a nemzeti honpolgáraitól, ezt tudja azután hát Kossuth anyagi gondját megoldani. És ez valóban nagyszerű ötletnek bizonyult, Hermann Ottó kézbe vette a dolgot, ugye Eötvös Károllyal, Herczi Ignáccal együttműködve, és végül a nagyszerű ötletet hát elhatározták, hogy ezt meg kell valósítani. Sokan egyetértek ezzel, de nagyon fontos volt, hogy ezt titokban kell megvalósítani. Valójában rendkívül fontos, hogy senki sem tudhatja, hogy a szent öreg érzékenységét kimérjék. És ez végül sikerült is. Hermann Ottó összepakolt, Torino volt, és hazaindult, hogy ezt a nagyszerű tervet kiválóan megvalósítsa. És így is történt.
Hermann Otto lilafüredi nyaralójában sok-sok kerti rendezvényt tartunk, és egy alkalommal a ház előtt megáll egy nagyobbacska amerikai autó, és a hölgy bemutatkozik, New Jerseyből érkezett, a Klíma Mihály unokája. A kezembe nyom egy kottát, egy fénymásolt lapocskát, melyen Hermann Otto országgyűlési képviselőnek ajánlja a Kossuth gyászindulóját, amit az ő nagyapja Klíma Mihály szerzett.
It's my pleasure to introduce to you my great-grandfather, who was born in Morovia, a section of the now Czech Republic, where a lot of famous people came from. For instance, Sigmund Freud, Alfons Mucha. So there must be something in the water there. Anyway, his father was a high school principal, and he sent Mihály Klíma to Vienna to study at the Musical Academy, where he graduated at the top of his class. And after that, he went to the Maria Theresa Military Academy. But instead of being an officer, he majored in music. At the end of the 1880s, he moved to Budapest and took on Hungarian citizenship. And there, he taught at József Városi Music Academy, where several of his compositions were published. My mother has taken several opportunities to visit Budapest to the Széchenyi archives, and we have found written notes of musical compositions that Klíma Mihály has written, one of which is a funeral march that was for written specifically for Kossuth Lajos and dedicated to Hermann Otto. And here is a copy of the cover right here and the music.
Kossuth halála, mint egy a nemzet egyetemes gyásza volt, és mindenki igyekezett részt venni benne, a művészek is, a zeneművészek is, és többek között egy gyönyörű darabot köszönhetünk ennek a helyzetnek, ennek a hangulatnak. Klíma Mihály zeneszerző írt egy Kossuth gyászdalt és indulót, amit amikor árosítottak, méghozzá egy korona 20 fillérért, akkor ezt ő a nagyságos Hermann Otto országgyűlési képviselő úrnak ajánlotta, annak a Hermann Ottónak, akiről mindenki tudta, hogy ő Kossuthnak nagyszerű barátja. Miféle zene ez? Milyen zenei nyelven síratja Klíma Mihály Kossuth Lajost?
Hát gyászinduló. Ránézése is látni, hogy ugye használ olyan tipikus ritmikai klisét, ami egy gyászindulóra jellemző volt. Ez a Chopin is megírta ezt a úgy látszik, hogy hasonló ritmikai elemmel van. Hát egy nagyon egyszerűnek kinéző és egy tényleg egy mély gyászt óhajt kifejezni. Vannak nagy dinamikai különbségek is, úgy látom.
Hallgassuk meg.
Ilyesmi továbbra is. Érdekes a magyaros jellege ennek a befejezésnek.
A
19. század végén, 1880-as években szerveződött meg Magyarországon a néprajztudomány abban a formában, ahogyan ma ismerjük. És sok-sok előzmény után éppen Hermann Otto volt az egyike azoknak a tudósoknak, szervező egyéniségeknek, aki mondjuk a Magyar Néprajzi Társaság létrejötte, és a társaság központi folyóirata, az Etnográfia című tudományos folyóiratnak a létrejöttében bábáskodtak. Így mondhatjuk, hogy Hermann Otto sok-sok más tudományák mellett a néprajznak is egyik megalapítója, és az egyik első művelője volt. Az ő érdeklődése az nagyon szorosan kötődik a természettudományokhoz, éppen ezért a halakkal kapcsolatos kutatásai mellett vette azt észre, hogy nem csak a vízben élő állat, hanem a vele foglalkozó ember is nagyon érdekes. A másik nagy témája a pásztorkodás és a pásztorművészet. Ezt a szót ma köznyelvi kifejezésként használjuk, hogy pásztorművészet, de ezt ő írta le először ebben a formában, és ő vette észre azt, hogy a magyar népművészeten belül a pásztoroknak egy sajátos díszítő stílusa van, egy sajátos motívumkincse, sajátos anyaghasználata, és ő gyűjtötte először ezeket a tárgyakat, olyannyira, hogy például olyan kapcsolatok voltak pásztor, ember és kutató tudós között, hogy ráfaragták pásztorfaragásokra Hermann Ottót és az ő feleségét, és ez mégis jelenik aztán pásztorművészeti tárgyakon, tehát együtt élt valóban azokkal az úgynevezett adatközlőkkel, akik tőlő az adatait szerezte, gyűjtötte, és aztán ezen a két alapon, a halászat és a pásztorkodás alapjain állva alkotta meg az ő nagy elméletét, ami a magyar néprajztudománynak az első komoly elmélete volt, egy evolucionista módon felépített elmélet, az ősfoglalkozások, ez volt az a kulcsmondat, ami köré ő az egész elméletet szőtte, hogy tudni illik az ember maga fejlődése során először ezekkel az ősfoglalkozásokkal, az állattartással és a vadászattal, halászattal foglalkozván fejleszti ki azokat az eszközöket, azokat a munkamódszereket, amelyek egyébként, mint utóbb kiderült, az egész világon szerte azonosak a legtöbb kontinensen. Az ő munkásságát elismerték a maga korában is, tehát nem egy mellőzött személy volt, hanem egy ünnepelt tudós, akit 1896-ban a milleniumi kiállítás kapcsán arra kértek meg, hogy a Városligeti tavon építse föl azt a halászati pavilont, ami tulajdonképpen a skanzenológiának, vagy a szabadtéri néprajzi múzeológiának volt az egyik fontos állomása. A parton felépült 24 parasztház, 12 magyar és 12 nemzetiségi faluból áttelepített eredeti berendezéssel rendelkező épület, és mellette ez a Hermann Otto féle halászati pavilon adta ennek a milleniumi kiállításnak a néprajzi magvát.
A Városligeti jégpálya, ugye mögötte a Vajdahunyadvár gyönyörű épületével, remek helyszín arra, hogy Hermann Otto életének, munkásságának egy érdekes részletéről beszéljünk. Itt a Városligetben állt egykor a milleniumi kiállítás, és ott volt a gyönyörű néprajzi installáció, amit Hermann Otto készített, és ez azután a Városligeti gyönyörű kastélyba, a Vajdahunyadvár installációba került bele, tehát ez is köti őt erre a területhez, de a jég kapcsán is egy nagyon fontos részletről mesélhetünk munkásságából. A halászat történetének vizsgálata során ugyanis Hermann Otto foglalkozott azzal, hogy hogyan lehet a hálót úgy kisúlyozni, hogy a feneket végigjárja, a halak ne tudjanak kisiklani mellette, és ehhez lócsontokat használtak. A skanzenből, a Szentendrei skanzenből, a Néprajzi Múzeumból kaptuk ezt a gyönyörű darabot, amely mutatja, hogyan dolgoztak a halászok. Ezek a nehéz lócsontok húzták le a háló alját, majd amikor már a fenékjárástól már hát meglehetősen elkoptak a csontok, akkor a gyerekek megragadták, és korcsolyát csináltak belőle irongának, ezeket irongáltak. Az irongát úgy kell elképzelni, hogy ilyen bocskorszerű gyékény cipőben van a gyerek, ugye az rányomódik, tehát nem kell rákötözni, nem kell lyukakat fúrni, nem kell rákötözni, hanem ahogy ránehezedik és a súlyával nyomja, úgy csúszik előre a jégen, és így korcsolyázik, és látjuk ezen a gyönyörű darabon is, hogy lesúrolta, lereszelte a jégen való használat. Ma is ki lehetne próbálni, ha nem lennének modern korcsolyák.
A pókászati és a madártani munkásság mellett világhírűvé vált Hermann Otto néprajzi teljesítménye is. A magyar ősfoglalkozásokról összegyűjtött tárgyanyagát ugyanis 1900-ban bemutatták a híres párizsi világkiállításon is.
A Paris a commencé à produire des expositions universelles dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand non seulement Paris, mais d'autres capitales ont également essayé de développer cette pratique des expositions universelles, qui avait un but à la fois d'exposition de ce que le pays pouvait produire de mieux, bien entendu, de se mettre en valeur, et c'était aussi une politique des grandes puissances, puisque ce sont la France et l'Angleterre qui ont les premières véritablement développé cette pratique des expositions universelles. Et puis Paris a pris en quelque sorte le pas sur Londres en organisant plusieurs expositions universelles dans la deuxième moitié, et surtout dans le dernier tiers du 19e siècle. L'une des plus importantes a été celle de 1889, où, comme chacun sait, a été construite la Tour Eiffel, qui a fait l'objet d'un grand débat et d'une grande polémique. Et 1900 est à nouveau l'occasion de montrer ce que la ville de Paris a pu produire comme travaux urbanistiques. Alors, on a construit plusieurs gares, on a construit le métro, enfin, après Budapest en 1896, voilà Paris qui construit son métro. Donc, dans une exposition de ce type, il y a toujours deux parties. Il y a une partie d'exposition générale, l'industrie, l'agriculture, etc. Et puis, il y a toujours une partie qui est dévolue aux pavillons nationaux. Et ce qui est intéressant dans cette optique, ce qui nous occupe pour l'Autriche-Hongrie, c'est que l'Autriche et la Hongrie ont des pavillons séparés, puisque les Autrichiens choisissent un pavillon qui représente la tradition baroque de Fischer von Erlach, et les Hongrois vont, eux, faire une synthèse historique d'un pavillon hongrois où ils vont mettre absolument tout ce qu'ils savent faire et toutes les époques de l'histoire hongroise, glorieuse bien sûr. Alors ça va du Moyen-Âge, on passe par la Renaissance, etc. Et on finit par des réalisations actuelles de la Hongrie, parmi lesquelles on trouve l'action de Hermann Otto, bien entendu, qui est très important.
La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité.
Les nouveautés les plus récentes de l'exposition universelle, l'exposition sensationnelle sur la ville des bergères de l'ethnologue Otto Hermann.
A magyar etnológus Hermann Otto aranyérmet kapott a szenzációs kiállítására.
Az 1896-os kiállítás tehát igazolta Hermann Ottót, és valóban a közönség lenyűgözve szemlélte a gyönyörű pavilont és benne a magyar ősfoglalkozások bemutatását, a halászat és a pásztor élet emlékeit, nem csupán a hatalmas tárgyanyagot, hanem a bemutatás, az installáció szellemességét is, és nem csak a magyaroknak tetszett, hanem a millenáris látogató külföldieknek is, és így világos volt a döntés, hogy a következő nagy nemzetközi seregszemlén az 1900-as párizsi világkiállításon is ennek mindenképpen szerepelnie kell. A nagy palota áll itt mögöttem, a Le Grand Palais, amelyet az 1900-as párizsi világkiállításra emeltek, méghozzá nagyon szellemesen a Szajna partján vele szemben fölépítették a Le Petit Palais, a kis palotát is. Mindkettő azt a célt szolgálta, hogy a világkiállításra megjelenő kortárs művészetet is bemutassa, és olyan sikert arattak, hogy azután maradandóan megépültek, és mai napig a francia főváros büszkeségei. És egy picit emlékei is Hermann Otto dicsőségének, hiszen az ősfoglalkozások pavilonja becsületrendet eredményezett a tudósnak, és igazi megbecsülést a magyar hazának.
Kossuth halálát követően Hermann Otto lassan belefáradt a politikai tevékenységbe, és úgy érezte, hátralévő éveit számos tudományos tervének megvalósítására kell fordítania.
És elérkezett az 1914. esztendő. Váratlan szélütés érte Hermann Ottót, de a 80-hoz közel járó szervezet nem akarta megadni magát a betegségnek, még be akarta fejezni a pásztor életről szóló gyönyörű könyvét, és kényszerítette magát arra, hogy újra megtanuljon írni, kényszerítette magát, hogy odaüljön a dolgozóasztalhoz, hogy a gyönyörű könyvet be tudja fejezni. De egy kora téli, szomorú, sötét napon a múzeum körúton egy tárcekér a nagyot halló férfit hátulról elütötte, eltörött sajnos a lába, beszállították a Rókus kórházba, egyre súlyosabb komplikációk léptek, és amikor már a tüdeje is bajba került, akkor hazaküldték. És december 25-én reggel utoljára tolták oda az ablakhoz, hogy még kipillantson a fénybe, hogy a téli napnál vegyen búcsút ettől a földi világtól. Nem könnyű röviden összefoglalni ennek az életnek minden ízét, minden vonását, minden motívumát. Hiszen Hermann Otto nem csupán a részletekben is elmerülő kutató tudós volt, aki tények sorával gazdagította tudásunkat, hanem nagyszerű összefoglaló szintetizátor volt, zseniális író, aki csodálatos stílusban és csodálatos új nyelven fogalmazta meg mindazt, amit a természet nagy összefüggéseiről tudni kell. Talán a politikai példakép és jó barát Kossuth Lajos fogalmazta meg a legpontosabban ezt a Hermann Ottói hivatást, de ő sem akárhogy, hanem a Biblia, a Szentírás nyelvét hívta ezt segítségül egyik Hermann Ottóhoz szóló levelében. Nem tudom, melyik költő mondta, hogy az ész az Isten. Nem aggatózom a kifejezés helyességében, hanem azt mondom és vallom, hogy ön az ész istensége religiójának apostolává van hivatva Magyarországba, s hivatva belevilágítani a dolgok mélyére ható értelmének fáklyájával a természet örök törvényeinek még nem ismert, vagy rosszul ismert rejtekeibe. Ez az ön hivatása. Hát én azt mondom önnek az írás szavaival, embernek fia, prófétája te néped ifjúságának a tudatlanság meg a rosszul tudás ellen, ismertesd meg vele az őt környező természetet, hogy a harmónia zengzetét a természet rendszerében megérthesse. Embernek fia, prófétálj a tudomány megvilágosodásával a te népednek, s legyen áldás és lészen áldás a te munkádon. A romantika sok mindennel gyarapította az európai kultúrát, többek között azzal az elképzeléssel is, hogy a szabadság iránti lelkesedést össze kell kötni a szabadságharcosok sírjának kultuszával. Ahogyan Ugo Foscolo, a kiváló olasz költő fogalmazott, derekas tettekre sarkal derekak sírja. Vagy ahogy éppen Petőfi Sándor írta, hogy sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Hermann Otto barátai és tisztelői természetesen azt szerették volna, hogyha a nagyszerű tudósnak ilyen kultuszhelyé váló sírja lenne, de maga Hermann Otto nem így gondolta. Egy késői levelében azt írja, hogy ő a hámori kis temetőbe szeretne nyugodni, a bükkök alatt, a fenyők mellett, ebben a gyönyörű csöndes völgyben, az édesapja Hermann Ede Otto kamarai kirurgus sírja mellett. És azután végül is az 1970-es években a Hermann Otto tisztelőknek sikerült megvalósítani ezt az álmot. Ugyan a kerepesi gyönyörű kis sírkő sem ment kárba, hiszen azt áthozták ide Lilafüredre, és a Peleház kertjében állították föl. De a 70-es években végül is ez a gyönyörű síremlék született Varga Miklós szép domborművével, és azóta a legnagyobb magyar polihisztor és a kiváló hazafi itt alussza az örök álmot.